A tűhegye. Brown atya azt állította, hogy ezt az ügyet álmában oldotta meg. És ez igaz is volt, még ha nem is a szó legszorosabb értelmében. Ez olyan időszakban történt ugyanis, amikor az álmát valami rendszeresen megzavarta. Kora reggel mindig égtelen kalapácsolásra ébredt, amely lakosztályával áttelemben egy hatalmas épületből, vagyis félig kész épületből hangzott fel, egy még nagy részt felállványozott toronyház irányából, amelyen hatalmas táblák hirdették az építkező és tulajdonos, a Swindon és Send cég nevét. A kalapácsolás szabályos időközönként ismétlődött, és könnyen fel lehetett ismerni. A Swindon és Send féle cég ugyanis egy új amerikai betonfödémező eljárásra specializálta magát, amelynek során a nagy betonlapokat, melyek a hirdetések szerint simaságot, szilárdságot, hangszigetelést és tartós kényelmet szavatolnak, hatalmas szerszámokkal kellett bizonyos pontokon rögzíteni. Brown atya megpróbált valami csekély vigaszt meríteni a kellemetlenségben. Úgy döntött, hogy a zaj mindig épp időben ébreszti a legkorábbi miséhez, és így akár harangszóként is fel lehet fogni. Végül is gondolta magában, miért lenne kevésbé költői, ha a jámbor lelket harang helyett kalapács szó ébreszti. Az építkezés azonban, meg kell mondanunk, más okból is eléggé megviselte az idegeit. A félig kész felhőkarcoló felett ugyanis már jó ideje ott lebegett a munkaügyi krízis fenyegető felhője, amelyet a lapok makacs következetességgel sztrájkként emlegettek. Ha ez bekövetkezik, elbocsátások sorozatához fog vezetni, és Brown atya már jó ideje aggodalommal figyelte, bekövetkezik-e. Nagy kérdés, hogy a kalapácsolás azért fárasztja ki a figyelmét, mert akármeddig tarthat, vagy azért-e, mert bármikor abba maradhat. Ha csak az ízlésemre és képzeletemre hagyatkozom, mondta magában, miközben bagolyszerű pápa szemén állt az építkezést vizsgálgatta. Őszintén szólva azt kívánom, bárcsak csönd lenne hirtelen. Bárcsak minden építkezést félbehagynának, amíg az állványzat körül öleli az épületet. Olyan friss és reménykeltő az a fehér gerendából szőtt, tündéri finomságú rácsozat, ahogy a napfényben súlytalanul és ragyogóan emelkedik az ég felé. S gyakran úgy érzem, hogy az elkészült ház olyan nyomasztó lesz hirtelen, mint egy sírkamra. Amint elfordult nyomasztó gondolatainak tárgyától, majdhogy bele nem ütközött valakibe, aki minden jel szerint épp ő hozzá rohant az út másik oldaláról. Valamelyest ismerte az illetőt, minden esetre elég jól ahhoz, hogy a pillanatnyi körülmények között vészmadárként hasson hirtelen felbukkanásával. Mr. Mastic zömök alkat, nagy szögletes feje nem európainak hatott, kihívóan dendis öltözékével viszont, mintha egyenest hangsúlyozni igyekeznék európaiságát. Brown atya nemrég látta, amint az építkezési cég egyik vezetőjével a fiatal Sandel beszél, és nem tetszett neki. Ez a Mastic az angol ipari életben korábban ismeretlen szervezet feje volt, melyet a végletes szembeállítás termel ki. Nagy részt külföldiekből toborzott szakszervezeten kívüli munkaerőt kínált korlátlan mennyiségben a különböző vállalatoknak, és nyilván most is azért bóklászott az építkezés környékén, mert azt remélte, hogy a cég rákényszerül a szolgálataira. Egy szóval, szeretné kijátszani a szakszervezetet és elárasztani az építkezést sztrájktörökkel. A tárgyalásokban bizonyos mértékig Brown atya is belekeveredett, mert mindkét fél felkérte, hogy képviselje érdekeit. És minthogy a kapitalisták biztos forrásokra hivatkozva azt terjesztették róla, hogy bolsevista. A bolsevisták pedig meggyőződéssel állították, hogy az atya reakciós. A burzsá ideológia megcsontosodott képviselője, nem csoda, hogy bármi bölcs tanácssal szolgált volna is, senki nem hallgatott a szavára. Mr. Mastic azonban most olyan hírrel érkezett, amely mindenkit kizökkentett a szakszervezeti viták menetéből. Kéretik, hogy azonnal menjen át, szólt lihegve jellegzetes idegen akcentusával. Úgy néz ki, hogy gyilkosság van készülőben. Brown atya erre szó nélkül megindult a hírnök után. Különböző lépcsőkön és létrákon kapaszkodtak fel, amíg el nem érték azt a szintet a félig kész épületen belül, ahol már várta őket az építési vállalat többé-kevésbé ismerős vezetőinek kis csoportja, köztük a cég valamikori feje is, bár ez a fej mostanság ugyancsak a felhők között járt. Lord Stans ugyanis nem csak egyszerűen visszavonult, de egyszer s mind be is vonult a lordok házába, és szinte teljesen eltűnt a cég életéből. A nagy ritkán felfelbukkant mindig bágyat mélabú ülte meg vonásait, de most az egyszer váratlan jelenléte, főleg masztikkal a háttérben valahogy nyomasztóan hatott. Lord Stans hosszúkás arcú, beesett szemű szikár, magas férfi volt, világos szőkehaja már alig-alig fette koponyáját. A legkörmönfontabb beszédű ember volt, akivel Brown atya valaha is találkozott. Utól érhetetlen volt a képessége, amelyet Oxford nevelt ki, úgy tudta mondani, nyilván önnek van igaza, mintha azt mondaná, nyilván azt képzeli, önnek van igaza, vagy ha annyit kérdezett, tényleg úgy gondolja? Magában érezhetően hozzátette, na-na, mit is gondolna egy ilyen? Amikor most Brown atya megpillantotta, az volt a benyomása, Lord Stans nem egyszerűen kedvetlen, hanem kissé ingerült is, de nehéz lett volna eldönteni azért-e, mert lerángatták az Olympusról egy üzleti perpatvarba, vagy azért, mert érezte, hogy ez már végképp kicsúszik a kezéből. Ami azt illeti, Brown atyának jobban a szívéhez nőtt a cég két polgári partnere. Sir Hubert Sand és az unokaöccse Henry. Bár magában kétlette, hogy a nagybácsi és az öccse bármiféle osztályideológiát képviselne. Igaz, hogy Sir Hubert Sandet a lapok híres személyiségként kezelték, mint a sport támogatóját és mint hazafit a nagy háború alatt és utáni évek nem egy válságos eseménye során. Korához képest példamutató hősiességről tett tanúbizonyságot a francia hadszintéren, majd a sajtó diadalmas ipari hadjáratát méltatta, melynek során rendet teremtett a hadi üzemek munkásai között. Erős emberként emlegették. De erről nem ő tehetett. Jókedélyű testes angol volt, nagyszerű úszó, ragyogó gazdálkodó és kiváló műkedvelő ezredes. Mellesleg egész megjelenésében volt valami katonás. Kezdett már egy kicsit elnehezülni, de még mindig szálegyenesen tartotta magát. Göndörhaja és bajusza még barna volt, de arcszínét már kissé megkoptatta, elnyűtte az idő. Az unokaöccse jól megtermett fiatalember volt, határozott, sőt talán kissé erőszakos típus. Viszonylag kicsi feje előre nyúlt, vékony, hosszú nyakán, mintha fejjel készülne a világnak rontani. Még furcsább hatást keltett a csíptetője, melyet harcias tömzsi orra tövén egyensúlyozott. Mindezt Brown atyának volt alkalma már korábban is konstatálni. Most azonban a többiekkel együtt valami teljesen új jelenség konstatálására készült. A fából ácsolt állványzat közepén egy hatalmas plakát volt kitűzve két sarkánál fogva az egyik deszkára, amelyen primitív, majdhogy nem eszelős, csupa nagybetűs írás volt olvasható, mintha szinte írástudatlanodta volna, vagy olyan valaki, aki az írástudatlanságot színleli, netán parodizálja. A plakáton ezek a szavak álltak. A munkástanács figyelmezteti Hubert Sandet, hogy saját biztonságát teszi kockára, ha csökkenti a béreket, vagy ha bárkit elbocsát. Ha a felmondások holnap elmennek, a nép ítélete halállal fogja sújtani. Lord Stans éppen hátralépett, miután áttanulmányozta a szöveget, s partnerére tekintve különös hangsúllyal így szólt hozzá. Nos, magát akarják megölni. Nyilvánvalóan engem nem tartanak érdemesnek rá. Ebben a pillanatban, mintha áramütés érte volna, Brown atya tudata mélyén valami meghökkentő gondolat támadt. Hirtelen úgy érezte, nem is lehet megölni azt, aki az előbbi kijelentést tette, mert az illető már nem él. Persze azonnal be is látta, hogy abszolút értelmetlen gondolat, de valahányszor találkozott a lorddal, mindig beleborzongott, a főrendi partner hideg, indulattalan és távolságtartó modorát figyelte, hullaszínű arcát és elutasító tekintetét. Zöld a szeme a fickónak, fűzte tovább elszabadult gondolatait, és olyan, mintha zöld vér folyna az erejében. Az viszont nyilvánvaló volt, hogy Sir Hubert szent erejében nem zöld vér csordogál. Piros volt az ő vére a szó legteljesebb értelmében, és kezdte is már elnyúlt fakóarcára visszahozni az élet teljének meleg pírját, amely a jó indulatú emberek orcáját szokta elönteni az őszinte felháborodástól. Soha életemben, kezdte felindult hangon, ilyet senki nem mondott nekem. Lehet, hogy nem értettem egyet, hangja elcsuklott. Ezzel kapcsolatban nem lehet nem egyetértenünk, vágott közbe heveskedve az unokaöccse. Én mindent megtettem, hogy szót értsek velük, de ez több a soknál. Csak nem gondolják komolyan, kezdte Brown atya, hogy a munkások... De Hubert szent közbevágott, hangja még mindig remegett. Mondom, lehet, hogy nem értettünk egyet mindennel, de a jó Isten a megmondhatója, hogy sose állt szándékomban olcsóbb munkaerővel zsarolni az angol munkásaimat. Egyiknek sem állt szándékában, mondta a fiatalember, de alig, hanem ez a provokáció majd rákényszerít, kisvártatva hozzátette. Azt hiszem, ahogy te is mondod, részletkérdésekben voltak nézeteltéréseink, de a munka átfogó megszervezését tekintve, édesöcsém, mondta csitítóan a nagybátyja, én őszintén reméltem, hogy nem fog felmerülni köztünk semmi komoly nézeteltérés. Ebből aztán mindenki, aki ismeri az angolokat, tudhatja, hogy igen súlyos nézeteltérések merülhettek fel kettőjük között. A nagybácsi és az unokaöccs ugyanis mentalitását tekintve oly annyira különbözött egymástól, mint egy angol és egy amerikai. A nagybácsi azt az angol eszményt vallotta magáénak, hogy az üzleti ügyektől lehetőleg távol, a vidéki birtokos úr alibilétét kell fenntartani. Az ifjú Szent viszont az amerikai eszmények szerint épp úgy belevetette magát az üzletbe, az egész mechanizmusába úgy, mint egy jó mechanikus. És ennek megfelelően együtt dolgozott a szerelők nagy részével, és a munkafolyamatok összes furfangját, a technikai trükkök teljes skáláját elsajátította. És az amerikai az volt benne, hogy mindezt részben, mint munkaadó tette, hogy munkásait rákényszerítse a lehető legjobb teljesítményre, másrészt viszont, mint velük egyenrangú fél dolgozott mellettük naphosszat, legalábbis úgy, mintha közben büszke is lenne rá, hogy állja velük a versenyt. Épp ezért néha úgy lépett fel, mintha a munkások érdekeit képviselni bizonyos technikai kérdésekben, melyek nagybátyjának, hiába volt kiváló a sport vagy a politika terén, mérföldekre estek az érdeklődésétől. Annak a sok-sok esetnek az emléke, melynek során Henry feltűrt ingúja jött elő valamelyik műhelyből, és engedményeket követelt a munka feltételeket illetően, most teljesen értelmetlenné tette ellenkező előjelű indulatos, sőt, agresszív fellépését. Ezzel ők maguk rúgták ki, saját magukat heveskedett. Egy ilyen fenyegetésre nincs más válasz, mint felvenni a kesztyűt, kirúgni mindet, és azonnal. Különben rajtunk röhög az egész világ. Az öreg szent arcán is látszott, hogy felháborítja az eset, de uralkodott magán, s nyugodt hangon kezdte volna. Támadások fognak érni, az öccse azonban közbevágott. Támadások? Kiáltott fel élesen. Támadások, mert dacolsz az élet veszélyes fenyegetéssel? Van róla fogalmad, milyen támadások fognak érni, ha most engedsz? Hogy fog érinteni, ha majd szalagcímekben hozzák a hírt? A nagy tőkés meghátrál. Munkaadó megretten a zsarolástól. Hát, ha még arra gondol az ember, szólt Lord Staines valami visszatetsző csengéssel a hangjában, milyen szalagcímekben szerepelt korábban? Erős ember az acélipar élén. Szent erre vérvörös lett, s éles vonalban kirajzolódó bajusza alól élesen csapott fel a hangja. Igazatok van, ha ez a csirhe azt hiszi, hogy megijedek. Hirtelen egy vékony, magas fiatalember lépett fel a platóra, és izgatottan rohant oda a kis csoporthoz. Első pillanatra meg lehetett állapítani róla, hogy az a fajta, akiről a férfiak, de a nők is azt szokták mondani, túl csinos ahhoz, hogy csinosnak lássék. Sűrű göndör, fekete haja volt, és sejmes bajusza, és olyan választékosan beszélt, mintha a legfelsőbb körökhöz tartozna, túlságosan is hibátlan hanglejtéssel. Brown atya azonnal felismerte. Rupert Ray volt, Sir Hubert titkára, akit sokszor látott már tenni-venni Sir Hubert házában, de soha ilyen türelmetlen sietséggel és ilyen aggodalmas láncokkal a homlokán. Elnézést a zavarásért, uram, mondta a Sir Hubertnek. Valaki feltétlenül beszélni szeretne önnel. Mindent megtettem, hogy megóvjam a kellemetlenkedőtől, de ő hajthatatlan. Azt állítja, hogy egy levelet hozott, amelyet csak is személyesen adhat át. Szóval először a lakásomra ment, kérdezte Szent a titkárától, és némi megütközéssel nézett rá. Gondolom maga, egész délelőtt otthon volt. Természetesen, uram, válaszolt Rupert Ray. Némi töprengés után Sir Hubert úgy döntött, hogy az illetőt rögtön vezessék fel hozzá, a látogató ennek megfelelően hamarosan meg is jelent. Senki, még a legkevésbé finnyás hölgy sem mondhatta volna a látogatót túl csinosnak. Békaszerű arcához képest a két füle túlméretezettnek tűnt, és ahogy maga elé merett, olyan hátborzongatóan merev volt a tekintete, hogy Brown atya arra gondolt, az egyik szeme nyilván üvegből van. Sőt, már-már képes volt azt hinni, hogy mind a két szeme, üvegszem, olyan üveges tekintettel méregette a társaságot. De képzeletétől eltérően papi mozdulatai nem egy természetes magyarázatot is sugaltak a természetellenes viaszbábú tekintetre, köztük a szeszes nedők isteni ajándékával való visszaélést. Egyébként alacsony, rosszul öltözött férfi volt a jövevény, egyik kezében kemény kalapot tartott, a másikban meg egy nagy lepecsételt levelet. Sir Hubert Szent ránézett, majd nyugodtan, de valahogy tekintélyes testi jelenlétéhez képest furcsán elvékonyodott hangon megszólalt. Ó, hát maga az! Átvette a levelet, majd bocsánat kérően ránézett a többiekre, s mielőtt felszakította volna a borítékot egy percre, mintha habozott volna, keze félúton megállt a levegőben. Aztán gyorsan átfutotta a levelet, majd begyűrte a belső zsebébe, és sietősen, kissé nyersen ennyit mondott. Hát akkor azt hiszem egyetértünk. Az ügy le van zárva. Semmi értelme a további tárgyalásoknak, különben se tudnánk megfizetni, amit követelnek. De majd még beszélnünk kell, Henry, a felszámolás miatt. Rendben, válaszolt Henry hangjában némi sértettséggel, mintha szívesebben vette volna, ha ő maga végezheti a felszámolást. A 188-asban leszek ebéd után. Meg kell néznem, mire jutottak azóta ott fent. Az üvegszemű, ha ugyan tényleg üvegszemű volt, mereven megfordult és elindult. Brown atya, akinek szeme távolról sem volt üvegből, elgondolkodva nézett utána, amint az leereszkedett a létrákon és eltűnt az utcán. Másnap reggel Brown atya azzal a rossz érzéssel ébredt, hogy elaludt, ami pedig sose szokott vele előfordulni, legalábbis ez a belső meggyőződés riasztotta álmából, hogy el van késve. Ez egyrészt annak volt tulajdonítható, hogy úgy rémlett neki halványan, mint egy tovatűnő álom, hogy már egyszer fenn volt a megfelelő időben, de újra elaludt. Gyakran előfordul ez bármelyikünkkel, de Brown atya esetében a dolog rendkívülinek nevezhető. És később aztán arra a különös meggyőződésre jutott tudatának abban a misztikára hajló szférájában, melyet általában elrejtett a külvilág elől, hogy az álmok birodalmának a ma körülhatárolt sötét szigetecskéjén a két felébredés között rejlik, mint elásott kincs ennek a történetnek a nyitja. Most tehát minden esetre felugrott, pillanatok alatt felöltözött, fogta nagyfejű esernyőjét, és már sietett is ki az utcára, ahol a sápat fehér hajnal hasadt, mint a szilánkokra tört jég. Hát ellenben a fekete épület tömögött. Meglepődve látta, hogy az utcák a kristályos borzongató fényben még teljesen kihaltak, s rájött, hogy mégse lehet olyan késő, mint gondolta. Ekkor hirtelen a csöndet széthasította nyílsebességével egy hosszú, szürke autó, mely megállt az elhagyott lakótömb bejárata előtt. A kocsi ajtaja kinyílt, és Lord Stance hajtogatta elő belőle hosszú tagjait. Kiszállt, és két nagy bőröndel a kezében elnyújtott lépteivel megindult az épület felé. Abban a pillanatban, hogy odaért, kinyílt a kapu, s az atya úgy látta, valaki hirtelen visszalépett, ahelyett, hogy kilépett volna. Stance kétszer is beszólt utána, mielőtt az rászánta volna magát, hogy befejezze, amibe belekezdett, és kilépett volna a kapu elé. Akkor egy pár szót váltottak, majd a lord a bőröndökkel megindult felfelé a lépcsőn. A másik meg végre előjött a félhomályból, s a teljes fényben a páter felismerte Henry Szent széles vállát, s kissé előre nyúló fejét. Brown atya nem sokat foglalkozott e furcsa találkozás rejtélyével, és az egész csak két nappal később jutott újra eszébe, amikor a fiatalember a saját kocsiján megjelent nála, és kérte, hogy azonnal üljön be. Valami iszonyatos dolog történt, mondta, s szívesebben beszélném meg a dolgot önnel, atyám, mint Stance-el. Ön is tudja, hogy két napja a Stance egyszer csak felbukkant, mert az a képtelen ötlete támadt, hogy az egyik épp, hogy elkészült lakásban ütt anyát. Azért is kellett oda mennem korra reggel, hogy kinyissam a kaput neki. Na, de erről majd később. Szeretném megkérni, hogy jöjjön át velem azonnal a nagybátyámékhoz. Miért csak nem beteg? Kérdezte gyorsan a tisztelendő. Azt hiszem meghalt, felelte az unokaöcs. Hogy azt hiszi? Pattant fel az atya. Látta már orvos? Nem, felelte Henry. Őt nem látta orvos, én meg nem láttam őt. Semmi értelme orvost hívni, hogy megvizsgálja a holttestet, mert a holttest lelépett. De sajnos sejtem, hol bujkál. Az az igazság, hogy két napig próbáltuk titokba tartani, de gondolom nem hallgathattunk tovább. A nagybátyám ugyanis eltűnt. Nem lenne jobb, szólt az atya szeliden, ha elmesélné fiam az elejétől, hogy voltaképpen mi történt. Tudom, válaszolt Henry Szent, pokolian szégyelnem kéne, hogy ilyen tiszteletlenül beszélek az öregről, de nem mindig ez van, ha valaki idegileg kikészül. Én nem igen tudom rejtegetni a dolgokat. Egy szóval, vagy akárhány szóval, bár hagyjuk a sok beszédet. Sok beszédnek állítólag sok az alja, és nem szeretek a fecsegésemmel bárkit fölöslegesen gyanúba keverni. De a lényeg az, hogy a szerencsétlen úgy néz ki, öngyilkos lett. Mire előadásában idáig ért, már rég végig száguldottak a városon, maguk mögött hagyták a külső peremkerületeket, sőt az erdő és a park szegélyét is, és körülbelül fél mérföldnyire ott volt már előttük Sir Hubert szerény otthonának bejárata, az egyre sűrűsödő nyírfalgét mélyén. Sir Hubert birtoka egy kis parkból és egy szélesen elterülő díszkertből állt, mely teraszosan lejtett a klasszicista ízlésű minden kiegyensúlyozott pompájával a vidék fő folyójának a partjáig. Ahogy odaértek a házhoz, Harry sietősen végigvezette a tisztelendőt a régi György stílusú szobákon, majd kiterelte a másik oldalon a parkba, ahol is szó nélkül megindultak a meredeken ereszkedő sétányon a virágágyások között, s már látták is lent a folyót, a kert túlsó végén a mélyben. Halványan is laposan nyújtózott, mintha madár távlatból szemlélték volna. Ahol az út bekanyarodott, egy hatalmas klasszikus urna mellett haladtak el, amelyen kevéssé hozzáillő muskátli fűzér vöröslött. Brown Páter úgy látta, hogy a bokrok és a karcsúfák között hirtelen, mintha megmozdult volna valami, akárha madarak riadtak volna fel lépteiktől. A folyóparti karcsúfák sűrűjében úgy tetszett, két alak válik szét, s indul más-más irányba. Az egyik sebesen eltűnt az árnyékos félhomályban, a másik meg kilépett az útra, és feléjük indult. Az atya és Henry megállt, és zavart csendben némán bámulták. Majd végül Henry Szent jelentőség teljesen megszólalt. Azt hiszem, ismered Brown atyát, Ő Lady Sand. Brown atya valóban felismerte a hölgyet, de most az volt az érzése, hogy még sose látta. Az arca olyan sápat és elgyötört volt, mintha tragikus állarc vette volna. Bár sokkal fiatalabb volt, mint a férje, most öregebbnek hatott, mint bármi az ősi házban és a kertben. És akkor a tisztelendő hirtelen beleborzongott, ahogy eszébe jutott, hogy családfáját és származását tekintve valójában Lady Sand az öregebb, és a helynek is ő az igazi tulajdonosa. Az ő elszegényedett arisztokrata családja birtokolta, aminek pénzügyi nehézségei annak idején úgy oldódtak meg, hogy leányuk feleségül ment a híres üzletemberhez. Ahogy ott állt, lehetett volna egy családi kép, vagy egy családi kísértet is. Arca az a hegyes állú, de ovális arctípus volt, amilyennel a régi képeken Stuart Máriát ábrázolták. Tekintete meggyötörtebb volt annál is, ami természetes egy ilyen természetellenes helyzetben, amikor férje eltűnt, és valószínűleg öngyilkos lett. Tudott, amilyen Brown atyában gyötrő kíváncsiság támadt, vajon kivel beszélgetett az imént a fák sűrűjében? Gondolom, már hallotta a szörnyű hírt, atyám, szólalt meg végül Lady Sand vigasztalan arccal. Szegény Hubert úgy látszik összeroppantotta az üldözést, amit a forradalmárok indítottak ellene. S végső kétségbeesésében a halált választotta. Nem tudom, tud-e segíteni, vagy hogy ezeket az elvakult bolsevikokat felelősségre lehet-e vonni, hogy halálba kergettek egy embert. Mélyen megrendítettek a történtek, Lady Sand, mondta Brown atya. Be kell azonban vallanom, hogy egy kissé zavarban is vagyok. Ön a forradalmárok üldözését emlegette, csak nem gondolja, hogy férjét halálba kergethette egy falra kitűzött papírdarab. Az a benyomáson felelte a lady, s tekintete elsötétedett. Azon a plakáton kívül a támadásoknak más formáit is el kellett szenvednie. Mindez csak azt mutatja, milyen ostoba is tud lenni az ember, mondta szomorúan a tisztelendő. Sose gondoltam volna, hogy képes ilyen illogikus lépésre, meghalni csak azért, hogy elkerülje a halált. Megértem, felelte az özvegy és súlyos tekintetét Brown atyára szegezte. Én se hinném el, ha nem látnám leírva a saját írásával. Leírva, kiáltott a tisztelendő, és meglepetésében akkorát ugrott, mint egy nyúl, ha rálőnek. Igen, mondta a Lady Sand nyugodtan. Megtaláltuk az üzenetet, melyet hátrahagyott. Nincs mit tenni, bele kell törődni. És azzal megindult felfelé a ház irányába. A családi kísértet sérthetetlen magányával megtört alakja körül. Brown atya pápa szeme kérdőn fordult Mr. Henry Sand csíptetője felé. A fiatal úr egy percig habozott, majd a rájellemző sietős kapkodó stílusban megszólalt. Tényleg, ön is láthatja, nincs más magyarázat. Nagyon szeretett úszni, és minden reggel még köntösben leszokott jönni a folyóra, hogy ússzan egyet. Szóval tegnap előtt is ugyanezt történhetett. Nyilván lejött, ott hagyta a köntösét a parton, az egyébként ott van most is, úgy, ahogy ledobta. De üzenetet is hagyott ugyanott, melyben valami olyasmit ír, hogy még egyet úszik, majd örökre alámerül. És hol hagyta az üzenetet, kérdezte Brown Pater. Belevéste egy faágába, amely ráhajlik a vízre. Nyilván ez volt az utolsó ág, amelybe belekapaszkodott. Mellesleg épp az alatt találtuk meg a köntösét. Jöjjön, nézze meg ön is, atyám. Brown atya szinte futva tette meg a néhány métert a folyóig, és azonnal vizsgálgatni kezdte a lehajló fát, melynek ágai majdnem beleértek a vízbe. És tényleg, szembeszökően is, félreismerhetetlenül ott volt az üzenet a puha fakérekbe vésve. Még egyet úszom, aztán örökre alámerülk a mélybe, Isten veletek. Hubert Sand. Brown atya lenézett a partra, ahol rögtön észrevette a pompázatos ruhadarabot a földön, valami vörös és sárga holmit aranyrojtokkal díszítve. Odalépett, felemelte, látta, hogy nyilván ez az a köntös, amelyről szó van, és készült megfordítani. Ugyanebben a pillanatban a szeme sarkából észrevette, hogy valaki átsúrran a fák között. Egy magas, fekete férfi egyik facsaport megül lopakodva szaladt a másik mögé fel a ház irányába, mintha titokban a lédi nyomát követné. Az atya biztos volt benne, hogy ez lehetett az a másik alak, akitől látta, mint az özvegy korábban elvált az út menti bokrok mögött. S afelől meg végképp semmi kétsége nem volt, hogy a lopakodó alak nem más, mint a megboldogult titkára, Mr. Rupert Ray. Végül is elképzelhető, hogy csak az utolsó pillanatban jutott eszébe üzenetet hagyni, mondta elgondolkodva a pap. Fel se nézett, ahogy beszélt, annyira lekötötte figyelmét a vörös és aranyszínekkel ékes ruhadarab. Mindnyájan láttunk már szerelmi üzeneteket fatörzsbe vésve, úgyhogy lehet halálos üzeneteket is fába vésni. Gondolom nem talált semmit a köntöse zsebében, amire írhatott volna, mondta a fiatal szend. És az ember nyilván fatörzsbe vési az utolsó szavait, ha se tolla, se papírja, se tintája. Úgy hangzik, mint egy francia nyelvkönyv, mondta komoran Brown atya. De én nem erre gondoltam. Majd kisvártatva egészen más hangon hozzátette. Őszintén szóval arra gondoltam, hogy nem elképzelhető-e, hogy valaki fatörzsbe vési az üzenetét akkor is, ha bőven akad tolla, hordószámra tintája és sok árkus papírja. Harry zavartan nézett a papra. A csíptető két karikája egészen összehajlott tömpe orra tövében. Mi az ördögre céloz? Kérdezte kissé nyersen. Arra semmiképp, kezdte Brown atya komótosan, hogy a postások farönköket fognak kézbesíteni, vagy hogy bárki, aki levelet küld a barátjának, a bélyeget egy fenyő törzsére nyalja fel. Csak egy bizonyos emberről lehet feltételezni egy bizonyos helyzetben, hogy a levelezésnek ezt a kérges formáját válassza. De ha adva van ez az ember és a szituáció, akkor úgy tesz, ahogy mondtam. Még akkor is fatörzsre írna, ha mint a dalszövegben áll, az egész világ papír lenne, és tinta volna mind a tenger, vagy ha itt, előttünk a folyó örekké tartó tintával futna, és az erdőfái tollak és töltőtollak volnának. Szenden látszott, hogy szinte beleremeg, ahogy az atya képtelen csapongásait hallgatja, vagy mert értelmetlennek találta, vagy mert kezdte megérteni. Gondolja csak meg, barátom, folytatta Brown atya, miközben óvatosan megfordította a köntöst. Végül is senki nem várhatja el, hogy ha valaki egy fatörzsébe vési a betűit, a legjellegzetesebb kézírását hagyja maga után. És ha valaki az üzenetet bevési, nem ugyanaz, aki a mindenit. Döbbentem bámult a vörös köntösre, és egy percig azt lehetett hinni, hogy a ruhanemű vöröse egyszerűen megfogta a kezét, de mindketten elsápadtak, hogy a páter vöröslő ujjára meredtek. Vér, kiáltott Brown atya, és egy pillanatra halálos csend lett, csak a folyó dallamos mormolása hallatszott. Henry Sand megköszörülte a torkát, s távolról sem dallamosan felhorkantott. Majd rekedten megkérdezte, kinek a vére? Ó, hát ez enyém, felelte az atya, de a szokásos mosoly most eltűnt a szája szögletéből. Egy percre elhallgatott, majd magyarázni kezdte. Volt a köntösben egy tű, és megszúrta az ujjam. De attól félek, maga barátom nem fogja fel a tűnek a jelentőségét, mert mi egy csöpp tű, semmiség, de ha belegondolunk, a hegye esetleg kijelöli a helyes irányt, számomra legalábbis. Az ujját bekapta a szájába, mint egy kisgyerek. Látja, folytatta pár perc csönd után. A köntös össze volt hajtogatva, és össze volt még tűzve. Senki nem hajthatta szét anélkül, hogy megsebezze magát. Hogy érthetőbb legyen, Hubert Sand egyszer sem viselte ezt a köntöst. És nem ő véste ezeket a betűket a fakérgébe. És nem ölte a folyóba magát. Harry kérdőn égre meredő ornyergélőr a csíptető halk koccanással lepottyant a földre, de egyébként a fiatalember mozdulatlanul merett maga elé, mintha a döbbenettől megnémult volna. És ezzel visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk, folytatta Braun atya felélénk ülve. Mégpedig ahhoz a furcsa szenvedélyhez, amely valakit arra késztethet, hogy fatörzseken bonyolítsa le privát levelezését. Hiavata jut az ember eszébe, meg az indiánok képírása. Szennek tömérdek ideje lett volna, mielőtt vízbe folytotta volna magát. Vajon miért nem írt egyszerűen egy pár sort a feleségének, ahogy azt minden normális ember tette volna? Vagy vajon az a másik? Miért nem írt egy pár sort a feleségnek, ahogy minden normális ember tette volna? Mert kénytelen lett volna utánozni a férkézírását, ami elég kockázatos dolog manapság, mert annyi írás szakértő van, aki beleüthetné az orrát a dologba. Azt viszont igazán nem várhatja el senki, hogy bárki is megpróbálja utánozni akár a saját kézírását, hát még valaki másét, ha egy fatörzsébe vési bele csupa nagybetűvel az üzenetet. Nem öngyilkosság ez, Mr. Sand. Ha valami, akkor csak is gyilkosság. Az aljnövényzet és a guggoló bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a fiatalember, mint egy leviatán talpra ugrott, vaskos nyakáról a fejét azonban az atya apró termetére való tekintettel alálógatta. Én nem igen tudom rejtegetni a dolgokat, mondta. Félig meddig ilyesmit gyanítottam, én is mondhatni, számítottam rá jó ideje. Az az igazság, hogy már alig voltam képes szóba állni a gazemberrel vagy a másikkal. Ezt hogy érti? Kérdezte az atya, és merőn nézett a fiatalember arcába. Hát úgy, ahogy ön kimutatta a gyilkosságot, én viszont a gyilkosokat is meg tudom mutatni, válaszolt Henry Sand. Braun atya némán figyelt, a fiatalemberből pedig így buktak elő a szavak. Ön említette az előbb, atyám, hogy a szerelmesek gyakran üzennek egymásnak fatörzsbe vésett vallomásokkal. Az az igazság, hogy van egy pár ilyen üzenet azon a fán is. Két egymásba font monogram fejjebb a levelek mögött. Gondolom ön is tudja, hogy Lady Sand örökölte ezt a birtokot jóval, mielőtt férjhez ment volna, s azt a ficsúrt, a titkárt már akkor is jól ismerte. Gondolom ennél a fánál bonyolíthatták le titkos találkáikat, s ennek a törzsébe vésték örök szerelmük jeléül a nevüket. Aztán évek múltán, ha egészen más célra is, megint csak éppen ezt a fát választották ki. Nyilván szentimentális vagy takarékossági megfontolásból. Iszonyú emberek lehetnek, mondta Braun atya. Nincsen talán a történelemben vagy a rendőrségi hírek között iszonyatos ember? Heveskedett Sand. Nem hallott még szeretőkről, akik miatt a szerelem iszonyatosabbnak tetszik, mint a gyűlölet? Nem hallotta például Butwell grófjának históriáját, meg a hozzá hasonló szerelmesek véres legendáit? Butwell legendáját például ismerem, válaszolta a tisztelendő. Azt is tudom, hogy az első betűtől az utolsóig legenda. De tudom én is, hogy gyakran szabadultak meg így módon férjektől. Erről jut eszembe, vajon hova rejtették? Mármint Sir Hubert tetemét. Gondolom belefolytatták a folyóba, vagy beledobták, miután megölték, vetette oda kissé türelmetlenül a fiatalember. Braun atya összehúzta a szemét, egy darabig némán töprengett, aztán megszólalt. Egy folyó ideális hely egy képzeletbeli holttest elrejtésére. De valódi tetem elrejtésére a lehető legrosszabb. Mert rém egyszerű azt állítani, hogy az ember a hullát bedobta a folyóba, mert feltételezhető, hogy a víz aztán elszállította a tengerig. De ha tényleg bedobja a hullát, szinte 100%, hogy a hulla nem éri el a tengert. Biztos, hogy előbb vagy utóbb a víz kisodorja a partra. Ki van zárva, hogy ne találtak volna valami jobb megoldást? Különben valahonnan jelentették volna már, hogy kihalásztak egy holttestet a vízből. s ha a holttesten erőszak nyomát fedezik föl? Miért olyan fontos, hogy hova dugták a testét, vágott az atya szavába türelmetlenül Harry. Nem elég perdöntő bizonyíték ellenük, hogy ott vannak azok a betűk, amiket saját kezüleg véstek abba az átkozott fába? Minden gyilkossági ügyben éppen a test a legperdöntőbb tényező, válaszolta az atya rendíthetetlenül. 10 eset közül 9-ben éppen a tetem eltüntetésének a kérdése a legfontosabb gyakorlati probléma, amelyet meg kell oldani. Elhallgattak. Brown atya elgondolkodva vizsgálgatta a vörös köpenyt, kiterítette a parton a napfényben csillogó fűre, és nem vette le róla a szemét, annak ellenére, hogy jó ideje úgy érezte, mintha az egész táj megváltozott volna körülötte egy harmadik személy jelenlététől, aki olyan mozdulatlanul állt nem messze tőlük a kertben, mint egy szobor. Mellesleg szólalt meg hirtelen kisé lehalkítva a hangját. Mit gondol arról a rossz külsejű alakról, aki tegnap előtt azt a levelet hozta a nagybátyjának? Nekem az volt a benyomásom, hogy Sir Hubert teljesen megváltozott, ahogy elolvasta a levelet. Ezért nem is lepett meg annyira, hogy öngyilkos lett, amíg elhittem, hogy öngyilkos lett. Valami kis stílű magándetektív lehetett, ha csak nem tévedek túl nagyot. Mit tudom én, vágta rá Henry egy kicsit elutasítóan. Egyébként is miért ne lehetett volna? Úgy tudom, az efféle családi drámákban a férjek sokszor szoktak nyomozót fogadni, hogy bizonyítékot találjanak. Talán a levélben ott voltak a bizonyító anyagok a cselszövényről. Ők meg erre... Én nem beszélnék ilyen hangosan, figyelmeztette a fiatalember Brown atya. Mert az a maga nyomozója épp kettőnk után nyomoz. Ott áll egy jarnyira a bokrok mögött. Feltekintettek, s látták, hogy az üvegszemű Manó tényleg ott áll, s zavarba ejtő merev tekintetével leplezetlenül bámul feléjük. A jelenléte még groteszkebbül hatott itt a klasszicista kert fehér viaszosan fénylő virágai közt. Henry Szent hatalmas méreteit meghazudtoló hirtelenséggel újra talpra ugrott, és durván nyersen rálipakodott a törpére, hogy mit keresott, és felszólította, hogy azonnal tűnjön el. Lord Stance küldött, válaszolt mereven a kerti Manó, és kéreti Brown atyát, hogy fáradjon be a házba, mert szeretne vele beszélni. Harrison bosszúsan elfordult, s bosszúságát az atya egyszerűen annak a jól ismert ténynek tulajdonította, hogy a fiatalember nemigen szívelhette a szóban forgó nemes urat. Ahogy elindultak fölfelé, Brown Pater megállt egy percre a fánál, mintha a fényes fakérgen még egyszer meg akarná vizsgálni a nyomokat. Felnézett a sűrű lombozat irányába, ahol rejtőzködő hieroglifák állottak, emléket állítva az ifjú Szent szerint egy hajdan volt románcnak, majd ismét gondosan szemügyre vette a durvább és nehézkesebb betűket az öngyilkos vagy állítólagos öngyilkos utolsó üzenetén. Nem gondolja, hogy van valami ismerős a betűformákban? Kérdezte az atya, és mivel a másik morcosan hallgatva nemet intett, így válaszolt a saját kérdésére. Szerintem ugyanaz az írás, mint a plakát szöveg volt, amely tegnap előtt halállal fenyegette meg a bácsikáját a sztrájkolók nevében. Életem legnehezebb feladványa és a legfurcsább eset, amelyel valaha is dolgom volt, mondta Brown atya Lord Stance-nek egy hónappal később, amint egymással szemben ültek a frissen berendezett 188-as lakosztályban, a folyosó legvégén, amelyet épp akkor fejeztek be, amikor kitört a háborúság a munkáltatók és a munkások között. Vagyis közvetlen azelőtt, hogy a szakszervezetet kijátszva felvették az idegen munkásokat. Az összhatás nagyon kellemes volt, s Lord Stance éppen grogot töltött vendégének és szivarral kínálta, mikor az atya ironikus mosolyával a fenti vallomást tette. Lord Stance újabban meglepően barátságossá lett a maga kissé hűvös és nem törődő módján. Sejtem, hogy nem csekéség, ha valaki ilyet mond az ön tapasztalataival, válaszolt Stance. A detektíveknek azonban elragadó üvegszemű barátunkat is beleértve fogalmuk sincs a megoldásról. Brown atya letette a szivarját, és gondosan megválogatva a szavait így szólt. Nem arról van szó, hogy nem tudják a megoldást. Az a baj, hogy a problémát nem látják. Őszintén be kell vallanom, mondta a Lord, én se látom. A probléma eltér minden más problémától, mégpedig a következők miatt, kezdett a magyarázatba Brown Pater. Úgy látszik, a tettes két különböző stratégiát gondolt ki, és külön-külön mind a kettő sikeres lehetett volna, de szimultán alkalmazva egymást rontották le. Abból a feltételezésből indulok ki, amelynek helyességéről meg vagyok győződve, hogy ugyanaz a személy írta és akasztotta ki a plakátot a bolsevista fenyegetéssel, mint aki a fakérekbe véste az elhunyt öngyilkossági szándékát bizonyítandó a búcsúlevelet. Ön mondhatja, miért ne lehetett volna valóban egy proletár proklamáció kifüggesztve azon a plakáton, s miért ne akarhatták volna szélsőséges munkások megölni a munkáltatójukat, s miért ne ölhették volna meg valóban? De ha ez igaz is, marad a rejtély, miért terelték vagy terelte bárki más irányba egy öngyilkosság felé a figyelmünket? Csak hogy nem lehet igaz. Nem volt olyan munkás az építkezésen, bármennyire el is lett volna keseredve, aki képes lett volna ilyesmit tenni. Én jól ismerem őket, és nagyon jól ismerem a vezetőiket. Feltételezni olyanokról, mint Tom Bruce vagy Hagen, hogy meggyilkoljanak valakit, akinek nekironthatnak a sajtóban is, és sok más módon tönkretehetik, ez csak elmebetegnek juthat eszébe. Valaki más volt. Nem egy neki keseredett munkás, de az illető előbb eljátszotta a neki keseredett munkás szerepét, majd rögtön utána az öngyilkosságba menekülő tőkését is. De az ékszerelmére vajon miért? Ha először azt gondolja, az ügyet simán elfogadtathatja, mint öngyilkosságot, vajon miért rontott el az egészet előre azzal, hogy nyilvánosan gyilkossággal fenyegette meg az áldozatot? Tételezzük fel, hogy csak utólag jutott eszébe, hogy az öngyilkossági variációval is megpróbálkozzon, mert úgy érezte, az kevésbé gyanús, mint a gyilkossági sztori. Csak hogy a gyilkossági sztori után egyáltalán nem volt kevésbé gyanús. Tudnia kellett volna, hogy a plakáttal már a gyilkosság felé terelte a gondolatainkat, ahelyett, hogy minden módon más felé irányította volna. Minden esetre, ha utólag jutott volna is eszébe az öngyilkossági variáció, nagy meggondolatlanság volt tőle, márpedig szilárd meggyőződésem, hogy az illető nagyon is meggondolta, mit csinál. Fel tudja ön ezt fogni? Nem mondhatnám, de azt azért már sejtem, mire célzott, atyám, válaszolt Stens, amikor azt mondta, hogy én még a problémát se látom. Mert a probléma nem az, hogy kiölte meg Sandet, hanem hogy miért kellett bárkinak is előbb-utóbb megvádolni valakit, hogy meg akarja ölni Sandet, aztán pedig Sandet gyanúsítani, hogy megölte magát. Brown atya arcán elmélyültek a ráncok, a fogai közé szorított szivarvége hol felparázslott, hol kihunyt, mint egy agymunkájának lüktetését jelző lámpa. Aztán, mintha magában beszélne, újra megszólalt. Óvatosan kell haladnunk, és gondosan kell mérlegelnünk minden mozzanatot. Mintha egy összekuszálódott gondolatmenet szálait próbálnánk szétválasztani. Mintha a gyilkossági variáció lerontja az öngyilkossági változat hidelét, normális esetben a gyilkosnak eszébe se jutott volna, hogy először elénk állítsa egy gyilkossági dráma kellékeit. Mégis megtette, tehát valami más oka volt rá. Olyannyira fontos oka, hogy még azt se bánta, ha a proklamáció az öngyilkossági variáció hitelét gyengíti. Más szóval, a gyilkos fenyegetés lényege nem is a gyilkos fenyegetés volt. Úgy értem, nem az volt vele a célja, hogy a gyilkosság gyanúját másra terelje, hanem hogy sikerüljön valami saját szempontjából fontos szituációt előidéznie. Tudomásunkra akarta hozni, hogy Sandet valaki meg akarja ölni, de nem azért, hogy másra terelje a gyanút. Egy szóval, a gyilkos fenyegetés közszemlére tétele volt a fontos. De vajon miért? Öt hosszú percen át némán eregette a füstöt, vulkánként felfelizzó szivarjából, aztán tovább fűzte gondolatait. Mi lehetett hát a gyilkosság bejelentésével a célja, ha nem az, hogy a gyilkosság gyanúját a sztrájkorókra terelje? Mit ért el vele? Épp az ellenkezőjét annak, amit a proklamáció követelt. Az volt ugyebár a plakáton, hogy Szend ne bocsássa el munkásait, de a világon semmivel se lehetett volna könnyebben belehajszolni őt, hogy igenis kirúgja őket. Emlékezzünk vissza, milyen ember is volt, milyen híre volt szegény Szend barátunknak. Akit az ostoba szenzációs sajtó erős embernek nevez, akit Anglia legelőkelőbb szamarai nagy sportemberként ünnepelnek, az nem hátrálhat meg, csak mert pisztollyal fenyegetik. Olyan lenne, mintha észbontó fehér kalapjába fehér tollat tűzve menne ki az Ascoti futamra. Szétzúzná a belső bálványt, az önmagáról kialakított ideált, amit pedig minden ember, ha csak nem gyáva féreg, többre tart az életénél. És Szend aztán igazán nem volt gyáva féreg. Bátor ember volt és indulatos. A fenyegetés azonnal hatott rá, mint egy varázsike. Az unokaöccse, aki, mint tudjuk, elég közeli viszonyban volt a munkásokkal, rögtön kiáltozni kezdett, hogy a követelést azonnal is kereken vissza kell utasítani. Így van, ez nekem is feltűnt, szólt közbe Lord Stans. Egy pillanatra egymásra néztek, majd Stans könnyedén hozzátette. Egy szóval azt gondolja, hogy a gyilkos tulajdonképpen azt akarta elérni, hogy bocsássák el a munkásokat, vágta rá határozottan az atya. Hogy valódi sztrájk legyen, vagy mi az ördögnek hívják. Tehát, hogy álljon le a munka, vagy azonnal fogadják fel a sztrájktörőket, de minden esetre, hogy a munkások azonnal tűnjenek el. Ez volt a fontos neki, Isten tudja miért. Sikerült is elérnie, és az már mellékes volt neki, hogy a proklamációval megteremti egy bolsevik merénylő fantom figuráját. De aztán azt hiszem valami váratlan fordulat megzavarta a terveit. Itt én is csak tapogatózom, csak sejtéseim vannak, de más magyarázat nem igen akad. Valami váratlan esemény már-már leleplezte igazi szándékát, vagyis azt az igyekezetét, bármi lett legyen is az oka, hogy leálljanak a munkálatok az építkezésen. És akkor kapkodásában csak utólag és meglehetősen következetlenül kiépítette a másik nyomvonalat, amelyel a folyóhoz csalogatott bennünket, csak hogy elterelje a figyelmünket az épülő lakástömbről. Holdfényben felcsillanó pápa szemén át föltekintett, magába szívta a környezet, a berendezés atmoszféráját, egy higgadt nagyvilági ember visszafogott pompáját, s hirtelen eszébe jutott a két bőrön, amelyre a lakosztály jelenlegi bérlője érkezett nemrég, hogy beköltözzön, akkor még épp, hogy megépült, de még be nem rendezett apartmanjába. Erre ismét Lord Stansre szegezte átható tekintetét. Röviden. A gyilkos valószínűleg megijedt valamitől, vagy valakitől itt az építkezésen. Egyébként ön, barátom, miért vette a fejébe, hogy beköltözik az épületbe? Mellesleg Henry Szent mesélte, hogy megbeszélték, itt fogja várni, hogy kinyissa a kaput, mikor kora reggel megérkezik. Igaz ez egyáltalán? Távolról sem felelte Stans. A nagybátyja az előző este ideadta a kapukulcsot. Fogalmam sincs, mit keresett itt fiatal barátunk akkor hajnalban. Úgy, mondta diadelittasan Brown atya, én viszont tudom. Ön volt hát, kikövetkeztettem, akitől úgy megijedt, mikor épp el akart surrani, s ön váratlanul megjelent a helyszínen. Mellesleg szólt erre Stans, és szürkézölt szemében váratlan fény lobbant, ahogy a papra tekintett. Nyilván az én szerepem is okozhatott önnek némi fejtörést, atyám. Kétféle okból is, felelte Brown atya. Először is mi késztette rá, hogy kilépjen Szend üzletéből? Másodszor miért jött vissza, hogy beköltözzön Szend lakótömjébe? Stans elgondolkodva szívta szivarját, aztán leverte a hamut, majd megnyomta a csengőt a dohányzó asztalon. Ha nem veszi rossz néven, mondta, még két szemét bevonnék a tárgyalásba. Jackson, a készséges nyomozó, akit ön is ismer, azonnal jön a csengő szóra. Egy kicsit későbbre ide kérettem Henry Sandet is. Brown atya felállt a karosszékből, keresztül sétált a szobán, és elgondolkodva bámult a kandallóba. De addig is szívesen válaszolok mindkét kérdésére, folytatta Lord Stance. Azért léptem ki az üzletből, mert biztosra vettem, hogy valami bűzlik az anyagiak körül, hogy valaki zsebrevágja a pénz nagy részét. És azért jöttem vissza mégis, hogy itt legyek, amíg az igazság ki nem derül szegény Hubert barátom haláláról, itt a helyszínen. Amint a detektív belépett, Brown Pater megfordult, rámerett a kandalló eletti szőnyegre, és gépiesen megismételte. Itt a helyszínen. Mr. Jackson, elmondhatja önnek, szólt Stance, hogy Sir Hubert annak idején megbízta, derítse ki, vajon ki rövidíti meg a céget évek óta, és azon a bizonyos napon, mielőtt szegény Hubert eltűnt, elhozta a nyomozás eredményét, és átadta neki a lezárt borítékban. Értem, mondta az atya, és most már azt is tudom, hova tűnt. Tudom, hol kell keresni a testét. Csak nem, kérdezte izgatottan a házigazda. Itt, vágta rá Brown atya, és a szőnyegre toppantott. Itt, ebben a kényelmes szobában, az elegáns perzsa szőnyeg alatt. Hogy az ördögbe találta ki? Most jutott csak eszembe, felelte Brown atya, hogy álmomban jöttem rá a megoldásra. Lecsukta a szemét, mintha próbálná visszaidézni az álmot, majd mint egy álomban folytatta. Olyan gyilkossági üggyel állunk szemben, amelynek a kulcskérdése, hova rejtették el a tetemet, és a választ álmomban találtam meg. Minden reggel az itteni kopácsolás zaja ébresztett fel reggeli álmomból. Azon a bizonyos napon kora reggel félig felébredtem, aztán újra elaludtam, és mikor végleg felébredtem, az volt az érzésem, hogy el vagyok késve, pedig korán volt. S vajon miért? Mert a kopácsolás aznap hajnalban is feldübörgött, holott a munka ugyebár előző nap leállt. Kapkodó, gyors ütemű kalapácsolás hangjára ébredtem jóval napkelte előtt. Ilyen ismerős zajra az ember automatikusan felébred. De aztán újra elalszik, mert a megszokott zaj nem a megszokott időben ébresztette. Na már most, vajon miért akarta a gyilkos olyan nagyon elérni, hogy a munka teljesen leálljon, és hogy új munkásokat vegyenek fel? Azért, mert ha a korábbi munkások aznap reggel megjelennek, nyilván észreveszik, hogy éjszaka valaki tovább dolgozott helyettük. A régiek pontosan tudták volna, meddig jutottak előző délután, s nyilván észreveszik, hogy ebben a szobában valaki elvégezte a padlóburkolást. Valaki, aki tudta, hogyan csinálják az ilyesmit, minthogy szeretett elvegyülni a munkások között, és kitanulta a munkafolyamatok minden csinyát-binyát. Ahogy az utolsó mondatokat kimondta, egy fej nyomakodott be a szobába. Egy vastag nyakon ülő kicsi fej, s tekintete az orrán ülő csíptetőn keresztül nyugtalanul villantott társaságra. Henry Sand kijelentette, folytatta a mennyezetre bámulva Brown atya, hogy nemigen tudja rejtegetni a dolgokat. De szerintem nem jól ítéli meg saját képességeit. Henry Sand kivonta a fejét a szobából, és sebesen megindult a folyosón a lépcsőház felé. Nem csupán a sikasztásait rejtegette, sikeresen éveken át, folytatta az atya, mintha észre se venni, mi történik körülötte. De amikor a bácsikája felfedezte a svindlit, egészen új eredeti módon sikerült neki a szegény öreg Hubert holttestét is elrejtenie. Ebben a másodpercben Stance újra megnyomta a csengőt, hosszasan és élesen kicsengette, mire az üvegszemű Manó olyan furcsán merev mozgással, mint a játék automaták figurái, de szélsebesen nekiindult, hogy nyakon csípje a szökevényt a folyosó végén. Brown atya az üvegajtóhoz lépett, kisétált az erkére, s látta, hogy odalenn a mélyben a bokrok és az utcai korlátok mögül. Hirtelen úgy 5-6 férfi lép elő, s óramű pontossággal, mint egy legyező vagy háló, hirtelen körbezárták a kis teret az épület előtt, mégpedig épp időben ahhoz, hogy elkapják a gyilkost, aki befutott a hálóba, ahogy kirohant a kapun. Brown atyát csak a történet logikai szerkezete izgatta, amely teljességgel ehhez a szobához kapcsolódott. Itt folytotta meg Henry Hubertet, és itt rejtette el a holttestet a vastag padlóborkolat alatt, amihez le kellett állítani a munkát az építkezésen. Egy tűzszúrás ébresztette fel az atya gyanúját, de a gyanú csak azt sugalta, hogy egy család mese útvesztőjébe akarják becsalogatni. A tűhegye jelölte ki gondolatai számára a helyes irányt. Most a történet végén úgy érezte, végre megértette Stenst és Brown atya szerette gyűjteni a különös embereket, akiket nehéz megérteni. Rájött, hogy ez az életbe belefáradt igazi angol gentleman, akit nemrég még azzal vádolt, hogy zöld vér folyik az ereiben, a lelkiismeret és tisztesség hagyományos fogalmának valamiféle hideg zöld lángját hordja, mélyen elrejtve a szívében, amely először arra bírta, hogy kivonja magát egy gyanús üzletből, majd lelkiismeret furdalást keltett benne, amiért annak a terhét a társára hárította. Úgyhogy mégis visszajött, mint egy nyomozó, aki már nagyon unja fáradtságos munkáját, s épp ott vert tanyát, ahol a holttest lett elrejtve. Így aztán a gyilkos, látva, hogy a tetem közelében kezd el szimatolni, pánikba esett, és összeütötte a másik drámát a köpeny és a vízbefullás motivumára építve. Most már minden rejtélyes részletkérdés teljesen logikusan illeszkedett egymáshoz, de mielőtt visszament volna az erkéről a friss éjszakai levegőből és a halványan unyorgó csillagok társaságából a szobába, Brown atya felnézett a küklopszi építmény hatalmas fekete tömbjére, amely meredeken hasított bele az éjszaka testébe. Egyiptomra meg Babilonra gondolt, s mindarra, ami örök és egyszer s mind percnyi létre kárhoztatott az ember munkájában. Már a leges legelején igazam volt, mondta Stansnek, mikor visszament a szobába. Az egészről Koppé verse jut eszembe a fáraóról és a piramisról. Ezt a kolosszust is úgy tervezték, hogy 100 lakókamrát rejtsen magába, s végül az egész kőhegy egyetlen ember sírkamrájául szolgál.